Jó napot kívánok! Üdvözlök mindenkit! Szirányi Bence vagyok, és szokás szerint Német Dáviddal fogok beszélgetni.
Szép napot kívánok! Önök.
Nagyon érdekes kamatdöntő ülésen vagyunk túl. Azt mondom, hogy nagyon régóta volt már ennyire várt kamatdöntő ülés. Gyorsan összefoglalnám, hogy mi hangzott el kedden. Ugye a 30 bázisponttal emelt a Magyar Jegybank, a Magyar Nemzeti Bank az alapkamaton, és ezzel 90 bázispontra ugrott az alapkamat. Elhangzott az, hogy ez egy kamatemelési ciklusnak az eleje, tehát további kamatlépések, kamatemelések várhatók, és megmarad a betéti kamat. Ugye korábban elég sok pletyka volt erről, meg nyilatkozat, hogy akkor eltörlik, vagy nem törlik el a betéti kamatot. Megmarad az egyhetes betéti eszköz, és ilyen módon ez az instrumentum, de meg fog egyezni az alapkamatnak a mértékével. Tehát egyértelműen az a cél, hogy az alapkamat az egy irányadó, egy referencia érték legyen a kamatpolitikában. És a korábbi szintén pletykával ellentétben nem egy negyedéves ütemezéssel, hanem egy havi ütemezéssel számol a jegybank. Tehát ez volt a három legfontosabb dolog, amit Matolcsy György hozzátett a sajtótájékoztatóban a kamatemeléshez. Egy ciklusról van szó, megmarad a betéti kamat, de azonos mértékű lesz az alap, megmarad a betéti eszköz, és az alapkamattal azonos mértékű lesz a kamata, és havonta fognak dönteni az alapkamatnak a sorsáról. És akkor a közleményben utána Virág Barnabás alelnök ezt azzal egészítette ki, hogy mindaddig folytatják ezt a kamatemelési ciklust, amíg az inflációban ugye nem válnak kiegyensúlyozottá ezek az inflációs kockázatok, és adatvezérelt módon fogják ezt havonta értékelni az emelésnek a szükségességét, és a jelen helyzetben egyértelműen fölfelé mutató inflációs kockázatokat látnak. Ez igaz mind kívülről, az importált külső inflációra vonatkozóan, és mind pedig a hazai inflációs, úgynevezett másodkörös inflációs hatásokra vonatkozóan. És a kérdésem az, Dávid, hogy ezek alapján milyen mértékű kamatpályát vár?
Ezek alapján, ha megnézzük, akkor most a júniusi döntés folyamán is 15 bázispontos effektív kamatemelés történt meg, hiszen az egyhetes betéti kamat, ami mostanáig a legfontosabb eszköz volt a rövid végén a hazam görbének, az 0,75% volt, és azt emelték ezzel most meg 0,9%, tehát effektíve a rövid kamatokat 0,15 bázisponttal emelték. Én azt gondolom, hogy ez is lehet havi szinten az irányadó lépés mérték, tehát én ilyen 15 pontos lépésekben gondolkodom a következő időszakra, és miután ennyire hangsúlyos volt az, hogy most gyakorlatilag csak felfelé mutató kockázatokat látnak az inflációban, és hogy ezt minél hamarabb le akarják törni, ezt a fajta folyamatot. Emiatt én a júliusi kamatdöntőülésen azt gondolom, hogy fognak megint emelni 15 bázispontot, illetve augusztusban is. Ezzel eljutunk akkor az 1,2%-os alapkamat mértékre. És utána jön majd a szeptember, amikor ismét egy inflációs riportot is publikál a Magyar Nemzeti Bank. Meglátjuk, addigra már látszódni fog, hogy a nyári hónapokban milyen árazása volt a szolgáltatásoknak a nyitást követően, hogyan fog alakulni a forint ebben az időszakban, hogyan reagál az OPEC a magas olajárakra, illetve a növekvő keresletre. Iránnal is esetleg egy kicsit tisztában látunk, hogy Iránnal lesz-e megállapodás, vissza tudnak elépni az olajpiacra, olajkínálatként, és ez hogyan alakul az olajára. Szóval sok-sok új információ lesz. Ott elképzelhető, hogy onnantól belassítanak majd a kamatemelési ütemezésem. Már az is elképzelhető, hogy már szeptemberben sem emelnek, hanem kitolják a következő emelést az utolsó negyed évre csak. De azért évvégéig azt gondolom, hogy 1,35-ig nagyon nagy valószínűséggel felemelik a kamatnak a mértékét, de abszolút benne van az is, hogy másfélig. Tehát, hogy szeptemberben emelnek, és decemberben. Tehát én vagy 1,35, vagy másfél százalékra gondolok most így az idei év végéig alapkamat szintjén.
És egy érdekes kérdés szerintem, hogy sok minden elhangzik ilyenkor, hogy mik a külső inflációs kockázatok, meg az inflációs folyamatok, de hogy ez a mértékű kamatemelés, ez már azért erősen befolyásolja az inflációt. Tehát, hogy a ténylegesen megmarad is ez a külső környezet, hogy tényleg kiderül, hogy mégsem csak átmeneti ez a megugrás, azért azt gondolom, hogy egy ilyen értékű kamatemelés már ennek tényleg gátat tud szabni, nem? Tehát, hogyha ezzel azért elég erős komitmentet vállal a jegybank arra, hogy ezt megfékezze.
Szerintem ez egy fontos üzenet az a jegybank részéről, amit egyébként a Fed az folyamatosan hangsúlyoz, meg az Európai Központi Bank is, hogy alapvetően ilyen átmeneti inflációsokról beszélgetnek. Tehát ehhez képest egyébként a Magyar Nemzeti Bank még szigorú hangvétel, meg még jobban hangsúlyozza az inflációt, de hogyha az inflációs jelentését nézzük, akkor az idei évben 4,1%-os inflációval kalkulálnak éves átlagban, jövőre meg 3,1%-kal. Tehát ez alapján azért az inflációs jelentés azt szintén azzal kalkulál, hogy ez az átmeneti infláció sok, és vissza fog ez csökkenni az inflációs célhoz. Amit mindenképpen szeretnének elkerülni, az, hogy az inflációs várakozások azok nagyon felszaladjanak. Azzal, hogy ők elkötelezettek ezzel a kamatemelési ciklussal arra, hogy leszorítsák az inflációt, ezzel az inflációs várakozásokat is próbálják lefelé szorítani. Önmagában az, hogy most 0,75-ről 1,35-re vagy 1,5%-ra felemelik az alapkamatot, persze számít, azért ez önmagában még nem változtatja meg teljes mértékben az inflációs pályát. Amivel legjobban hathat az az, hogy amit mondjuk az év első felében láttunk, hogy nagyon gyenge az árfolyam, azt ugye megakasztotta, ahhoz képest egy jóval erősebb szint van. Bízhat abban, hogy akár emiatt a magasabb kamatszint miatt egy tartósan erősebb árfolyammal lehet akkor kalkulálni, és ennek van egy importált inflációra, tehát amit külföldre bármilyen terméket, legyen ez alapanyag, olaj, energiahordozó, vagy késztermék, tehát lehet ez új gépkocsi, amit behozunk külföldre, vagy mosógép, bármi. Tehát minden, amit külföldre hozunk be, ott az erősebb árfolyamon keresztül, akkor tudja egy kicsit lefelé szorítani az inflációt, vagy megakadályozni azt, hogy nagyon emelkedjenek az árak, és akkor így tudja leginkább befolyásolni. Az, hogy ezzel nagyon megfogja mondjuk a hitelkihelyezést, vagy nagyon a háztartásokat a megtakarítási oldalra terelje át, azt mondom, hogy ez ahhoz nem markáns kamatemelés, valami hatása van, de nem ez lesz a fő csatorna még, amin keresztül most az első körben az inflációt lefelé szorítja.
Értem, és ha már beszéltél arról, hogy ez egy tartósan erősebb forintot jelent, milyen szinteket lehet itt elképzelni, amik az alját kijelölik? Tudom, hogy nehéz ilyenkor nagyon pontos vonalat húzni. Ugye beszéltünk erről a nagyjából 3,43-3,45-ös tartományról, hogy amikor 3,70-re gyengült a forint, akkor hirtelen emeltek, és akkor ezt a szintet érte el az árfolyam. Most mi a véleményed? Hol lehet nagyságrendileg az alja?
Továbbra is ezt a 3,43-3,45-öt nagyon erős szintnek gondolom, tehát ott tavaly nyáron azért több alkalommal megtorpant az árfolyam erősödés, úgyhogy ezt azért nem lesz könnyű, azt gondolom, áttörnie. De ha marad ez a tényleg szigorú hangvétel folyamatosan, akkor el tudom képzelni, hogy megpróbálkozik ezzel, és ilyen 3,40 környékére, vagy azt a szintet is elkezdi tesztelgetni, átmenni a forint árfolyama. Itt azért nagyban függ attól is, hogy hogyan alakul majd a Fednek a kommunikáció, az amerikai jegybanknak a kommunikációja a következő hónapokban, egyáltalán milyen lesz a nemzetközi piaci hangulat, mennyire fognak hangodni az új vírusmutánsok miatt, az kezd-e új hullámot gerjeszteni, amiatt van egy általános eladási hullám és kockázatkerülés. Tehát sok-sok olyan tényező van, ami ezt befolyásolja, de szimplán azt nézzük, hogy a Magyar Nemzeti Bank az most azért világ szinten, így a szigorú azon kevesek közé tartozik, aki már elkezdi a szigorító ciklusát, akkor az mindenképpen egy erősebb forintot, egy erősebb devizát jelez előre a következő 2-3 hónapra. Tehát itt a június végét követően, mert most itt az fél év zárás környékén azért gyengülgethet a forint, mint ahogy azért ma is inkább
megtorpant.
Próbálja a Nemzeti Bank most is ad eszközt arra, hogy a külföldi devizapozíció zárások ne annyira befolyásolják a forintot, és ne annyira gyengüljön, és ezért ilyen áthidaló swapokat kezdeményez a piacon. De ennek ellenére azért azt szoktuk látni, hogy valamelyest azért van megállás legalábbis a forint erősödésben, vagy akár kisebb nyengülés. De július, augusztusban mondom, én azt gondolom, hogy inkább az 50 alatti szintek azok, amik többnyire jelen lesznek, hogyha tényleg nem változik nagyon meg a nemzetközi környezet.
A kérdés az, hogy van-e olyan szint, ami már árfolyam oldalról zavarja az NMB-t, vagy egyértelműen az infláció a fontosabb, és akkor mindent megtesznek ennek érdekében, hogy megfékezzék.
És 2-3 hónapos időtávon szerintem nagyobb a Magyar Nemzeti Banknak a toleranciája az erős irányba, mint a gyenge irányba volt. Ez már onnan is látszódott, hogy amikor még a 3,55-3,65 között ingadozott a forint, akkor a lelnök, a Virág Barnabás 3,55 környékén kezdte el kommunikálni azt, hogy itt jön a szigorítás, meg a kamatemelés, tehát abból már látszódott, hogy akkor ők inkább az erősebb forintot fogják most tolerálni a következő időszakra. Úgyhogy én, ha megnézzük azt, hogy hogyan alakult az elmúlt másfél-két évben a forint árfolyama a régiós devizákhoz képest, akkor inkább azt lehet látni, hogy leértékelődött. És az euróhoz képest is inkább egy leértékelődés volt, hogyha a reál effektív árfolyamokat nézünk. Tehát az alapján én azt gondolom, hogy egy ilyen 3,35-3,40-es szint, az még abszolút tolerálható a Magyar Nemzeti Bank számára a következő hónapokra vetítve. Ezt nem gondolom, hogy hosszú távon ők egy forint erősödést rendezkednének be, de annak érdekében, hogy ezt az üzenetet átadják, hogy ők az infláció ellen küzdenek, és próbálják leszorítani, és hogy javuljanak így a havi adatok. Ennek érdekében szerintem most egy ilyen erős, relatív erős árfolyam sem zavarja őket.
Említetted a Fedet, hát ugye nagyon érdekes, majd az euró-dollárnál is releváns lesz, hogy ugye a másik legfontosabb jegybanki esemény, ami történt, hogy már 2023-ra sokkal több jegybankár úgy véli, hogy kamatemelés mellett fog voksolni, és ez aztán nagy erősödést okozott a dollárban. Mi gondolsz az euró-forintra, hogyan írja át ezt az erősödő trendet, vagy hogyan alakul az év vége itt a kurzusban?
Hát az látszódott, amikor ez a Fed döntés volt, és elkezdett gyorsan erősödni a dollár, akkor a forint az pont elkezdett gyengülni rá, tehát egy ilyen ellentétes mozgás volt megfigyelhető. Úgyhogy működött ez a szabály, ami így általában elő szokott jönni, hogy elkezd szigorítani a Fed, akkor az egy bizonytalanságot hoz a feltörekvő piacokra, és inkább elkezdenek ott kicsit megválni azoktól az eszközöktől, és hát így a forinttal is akkor megváltak, és akkor az gyengítette a forintot. Tehát hogyha egy ilyen hát harsány erős üzenet jönne a Fed részéről a szigorítás mellett, és ez nem feltétlenül a kamatemelést jelenti egyből, hanem a eszközvásárlási programnak a leállítását, akkor az most úgy tűnik, hogy inkább azért a forint gyengülését hozná magával, vagy legalábbis megállítaná a forint erősödést.
Vagy akár tudja is ellensúlyozni ezt.
Ezt igen. Tehát igen, most még egyelőre, hogy mondtam az elején, hogy a Magyar Nemzeti Bank és egyébként a Cseh Nemzeti Bank, aki szintén kamatot emelt, mi ketten vagyunk, akik így élen járunk a szigorításban, akár így világszinten is nagyon kevés egy bank szigorít jelenleg, de hát az Európai Unión belül abszolút élen járunk, és emiatt egyébként a cseh korona is erősödik, erősödött az elmúlt időszakban, a forint is erősödik ebben az időszakban, de hogyha a világ egyik legnagyobb ugye, hát, jegybankja, és a legnagyobb gazdasága elkezd szigorítani, akkor azért az átrajzolja egy kicsit ezt a térképet. Úgyhogy hát erre mindenki figyel, mindenki fél tőle, vagy tart tőle, hogy mi lesz, hogyha egyszer elindul ez a szigorító ciklus Amerikában, hiszen most minden piac élvezi a olcsó pénz és a bőségnek az előnyeit.
Így van, és ennek azért látszottak a jelei, tehát a dollár is erősödött, a feltörekvő régiós devizák gyengültek, de a részvények is estek. Én azt gondolom, hogy egy nagyon jó indikátor, hogy az ingyen pénzből mehet nagyon sok a kriptóba, az is egy hatalmas eset akkor, amikor ezt bejelentették. Szerinted ez mit jelent nagyságrendileg az euróforintra az év vége környékén, hogy ezt hova lőnéd be?
Én végére inkább a ilyen 3,50-55 közötti tartományra számítok a forint esetében, tehát a nyári erősödést, meg ez a jegybanknak az elején, ez a szigorító ciklust követően, mivel azt gondolom, hogy le fog lassítani a jegybank a szigorításban, és a Fed meg elkezd arról beszélni, hogy jön az eszközvásárlási programnak a megállítása. Emiatt azt gondolom, hogy ott már inkább egy kisebb gyengülés az, ami visszajött a forint árfolyamában, és akkor ez az 50-55 közötti tartományba valahova visszakerülhet, vagy ott zárhatja az évet. Hát meglátjuk tényleg, tehát nagyon sok, sok adat, információ jön még ki addig.
Az EU-s kifizetések, azok milyen szempontból változtathatják ezt meg ezt a ebben azt, hogyha a év második felében több pénz jön, szerinted megvárják, hogy az év végén egy picit gyengüljön, vagy volt ilyen, hogy láttuk, hogy eltolták, és a következő év elején voltak nagyon erős forintosítások. Számít az ilyenre?
Én alapvetően a Nemzeti Bank azért ritkán önti rá a piacra azt a pénzt, ami jön az EU-tól. Leginkább ezt vagy megtartja magának, és akkor növeli a devizatartalékát, és szintén ad helyette forintot a kormánynak egy bizonyos szintig, hát nem akarja túlzottan növelni a pénzmennyiséget, tehát hát egyensúlyt kell találni, meg kell nézni, hogy közben milyen nominális GDP növekedés van az országban, ahhoz milyen pénzmennyiség az, ami a ideális, és akkor több dolog mentén dönt arról, hogy most érdemes-e neki a devizatartalékát növelni, vagy elkezdi leváltogatni a piacon. De alapban azért nem úgy ront rá a piac, hogy akkor nagy dózisban leváltja, hanem csöpögteti, hogy minél kevésbé befolyásolja. Kivétel persze, hogyha úgy érzi, hogy most egy nagy spekulatív támadás van mondjuk a forint ellen, és akkor ezt meg kell védeni.
Tehát ettől azért nem látja a nagy forint erősödő
hullámot. Hát nem. Ettől nem, tehát persze az önmagában, hogy továbbra is azért Magyarországnak egy nettó devizatöblete van, az abból a szempontból kedvező, hogy nem szorul spekulatív portfólió tőke finanszírozásra az ország. Ez azért fontos, mert hogyha bármilyen negatív hangulat kialakul a világban, akkor kevésbé érinti az országot, mert ezek a spekulatív forró pénzek kisebb mennyiségben hagyják el az országot. Tehát ebből a szempontból fontos az, hogy itt vannak az EU-s pénzek, meg van egy nettó finanszírozási töblete az országnak, illetve hát az, hogy folyamatosan le kell ezt váltogatni, vagy valamennyit leváltanak belőle, az nyilván nem engedi, hogy nagyon gyengüljön a forint, de nem gondolom, hogy ezt felhasználnák arra, hogy most itt nagyon erős árfolyamat hozzanak létre. Úgyhogy ami az EU-s pénzekkel érdekes lehet, inkább az európai vita, hogy egyáltalán ezt megkapjuk, nem kapjuk, meg mikor kapjuk meg. Ezzel kapcsolatos negatív hírek azért visszahatnak akkor a növekedési kilátásunkra. Hogyha az romlik, akkor azért a forint vonzó képessége is romlik, és ez akkor tudja gyengíteni az árfolyamot. Úgyhogy ezekkel kapcsolatos viták, vagy bármi más jogi procedúra, amit esetleg indít az EU, aminek az lehet a vége, hogy EU-s pénzeket befagyasztanak, az...
Tehát inkább felfele mutató kockázatot látni.
Hát abban inkább igen, tehát mindenki arra számít, meg azt várja, hogy jönnek majd mindenhol Európába az EU-s pénzek, az elkezdi azért bepörgetni az EU-s gazdaságokat, tehát a magyar gazdaság az már eléggé pörög, de hogy ez is a következő években lökést ad a magyar gazdaságnak, ha ez nincsen, akkor ez inkább negatív hír tud lenni, sem mint ebből bármi pozitív süljön ki.
És akkor térjünk rá az euró-dollárra. Egyértelműen egy masszív dollár erősödés után vagyunk túl, abból részét már korrigálta a piac. Most hogy áll nálad ez az euró-dollár előrejelzés, hogy számítasz további dollár erősödésre, vagy inkább ezek a gyenge fundamentumok mentén, mint az iker deficit, inkább egy dollár gyengülést vársz, vagy az európai felzárkózás nyomán egy euró erősödés, dollár gyengülés túlsúlyt?
Igen, hát a Powell, ugye amerikai, ennek a Fednek a vezetője, ő tompította ezt a dot pont előrejelzést, ugye, ahol azt mutatják a Fed tagok, hogy ők éppen mikor gondolják jelenlegi tudások szerint emelnének és milyen szintre. Ugye ezt az előrejelzést ő tompította kétszer is, egyszer egyből a megjelenése után, aztán meg amikor a kongresszus előtt beszélt, hogy oké, vannak ilyen várakozások, de hát ez nagyon messzi, és nem lehet erre azért nagyon építeni. Sok minden történik még addig, úgyhogy senki ne gondolja azt, hogy akkor most a Fed már hozott egy döntést, hogy akkor 23-ban kamatemelés lesz, mert erről szó nincsen. Tehát itt egyes tagok gondolnak valamit, semmilyen, ebből nincsen konszenzus, hogy akkor ott lesz-e kamatemelés, vagy nem. Meg kell várni, hogy mi fog történni, és hogy egyértelműen ők nem számítanak arra, hogy itt az infláció begyorsulna, hanem arra számítanak, hogy vissza fog ez csökkenni kicsit 2% fölé. Egyébként náluk is most 5%-os volt a legutóbbi adat, tehát azért...
És akkor a kérdés az, hogy ezt elhisszük, tehát hogy ez valójában ez tényleges szándékát tükrözi a Fednek, vagy egyszerűen csak próbálja hűteni azt a nagyon sokak számára már van a nyilvánvaló irányt, hogy előbb-utóbb kénytelen lesz ezt a Fed meglépni, csak nem akar ennyire kiszámítható lenni. Mit gondolsz?
Hát nyilván kicsit fél attól, hogy meglépje ezt ő is, mint minden jegybank egy kicsit fél ettől, mert most begyorsulgattak a gazdaságok, de azért még egyáltalán nem biztos, hogy ez tartós lesz, és inkább még mindig sokkal kisebb veszélynek látja mindenki, hogy az infláció az tartósan felpörög. Egyszerűen ezek voltak a tapasztalatok az elmúlt 15 évből, hogy ezeknek az eszközvásárlási programoknak és nulla kamat környezetnek nem volt inflációs hatása, mert mint olyan inflációs, hogy nem mosult be durván a fogyasztói árindexnek az emelkedése, és valójában egyik jegybank se szeretné azt látni, hogy a piacokon egy nagy eladási hullám beüssön, mindenki nagyon óvatosan lépked, és nem akarják elhamarkodni, és inkább azt mondják, hogy ez a infláció az a kisebb kockázat, és hagyják ezt, úgyhogy most egyelőre próbálják ők is az inflációs várakozásokat, meg ezeket a kedélyeket hűteni, hogy nem lesz itt tartósan magas infláció. Ha mégis, akkor nyilván kénytelenek lesznek lépni annak érdekében, hogy ezt visszafordítsák majd.
Igen, itt látszik szerintem egy kicsit kirajzolódva ez a különbség, hogy Európában már legalábbis a régióban, a cseheknél és nálunk jobban előtérbe kerül az, hogy az infláció ellen védi a gazdaságot a jegybank, míg nyugaton sokkal inkább még egy gazdaság élénkítő, ösztönző attitűd van, ahol még alacsonyabb kamatok.
Hát vannak ugye más gazdasági különbségek, például az, hogy a régióban alapvetően munkaerőhiány van, Amerikában ez nem jellemző azért, tehát itt egy erősen fogyó népesség van a régióban, nincs olyan fejlett bevándorlási politikája, mint Amerikának, ott azért egyrészt mennek is mindenki oda, más is a születési arányszám egy picit, a munkanélküliségi ráta jóval magasabb, mint itt a régióban, tehát a Fed is erre hivatkozik, hogy még a munkaerőpiac nem állt helyre, és azért a belső keresleti nyomás az nem olyan nagy, hogy neki erre lépnie kéne. Úgyhogy ezek a különbségek is szerepet játszanak abban, hogy itt a régióban nálunk és a cseheknél történt meg először a kamatemelés, de azt gondolom, hogy az Amerika is hamar közel kerülhet ehhez a ponthoz, hiszen idén akár 7%-kal is nőhet a gazdaság, és hát a jövő évben is akár 3% körüli bővülés várható ott, vagy egy picit fölötte is, úgyhogy ezek a félelmek, hogy túlfűtötté válik, ráadásul ott a kormányzati politika is nagyon-nagyon adakozó, Bidennek újabb és újabb csomagjai vannak, amik az években folyamatosan próbálják a gazdaságot pörgetni, ezért ezeket összetesszük, akkor itt valakinek szigorítania kell, és most úgy tűnik, hogy nem Biden lesz az, aki tehát nem a kormány lesz az, aki szigorít, akkor viszont a Fednek kell meglépnie ezt előbb-utóbb.
És ez mit jelentett számokban az euró-dolláron, hogy milyen sávba várnád így erre az évre ennek mentén?
Hát én továbbra is azt az 1,18 körüli alj és 1,23 körüli tető egyelőre, amit látok benne, és valóban mondjuk a jövő évben meg azután el tudom képzelni, hogy megpróbál kitörni fölfelé az 1,23 fölé, 1,24 fölé, akkor tényleg az európai gazdaság jobban kezd felpörögni, az amerikai meg ahhoz képest lassul, tehát ott van egy ilyen közeledés a kettő között, és addigra már valószínűleg a Fed is elkezd valami szigorító ciklust, amit jó eséllyel beáraz az a piac addigra, és akkor már az Európai Központi Banknak a lépéseire fogunk számítani, tehát jövőre már elképzelhetők az 1,25-1,27-es szintek, de idén én inkább azt gondolom, hogy ez a 1,18-1,23-as sáv, ez valószínűbbnek tűnik.
Dávid, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Szokás szerint, és köszönjük az ügyfeleinknek is a jelenlétet, és találkozunk egy hónap múlva. Viszont hallásra, minden jót
kívánok!